Due évvel ezelőtt is elkezdtük volna a próbákat, ha akkor nem kellett volna leállni. Aztán márciusban elkezdtük a próbákat, és késve, sőt, inkább talán áprilisban, és egészen az évad végéig, július első napjaig próbáltunk, és akkor most a végszerelés zajlik. Tehát az utolsó 3 hétben vettük újra elő a nyáron, hát az túlzás, hogy polcra tett, vagy befejezett, vagy becsomagolt, de előre haladott állapotban lévő előadást, igen. Sőt, tulajdonképpen 2,5 évvel ezelőtt kezdtük elvileg a munkát, amikor Tenki Rékának kisfia született, akkor először azért hagytuk abba. Tehát mondhatjuk, hogy ez a leghosszabb próba folyamat, amiben életemben részt vettem.
És ez ennek csak negatív következményei vagy hatásai voltak, vagy érett is az anyag
Nem,
közben?
biztos, hogy érett. Hát a Brecht műve nem érett, mert ez 1942 óta változatlan, az idő változott körülötte, és biztos, hogy a kollégák meg az én fejemben egy csomó minden összeállt ez alatt az idő alatt, ahhoz képest, ahogy elkezdtük volna.
És ha nem tévedek, akkor még 1972-ben a Nemzeti Színházban Major Tamás rendezésében mások mellett ugye Törőcsik Mari és Őze Lajos szereplésével állt színpadra ez az előadás, és
Így van, Abar István is játszott benne, ő
igen,
volt a pilóta.
tehát azon gondolkoztam, hogy ön egyébként ilyenkor rendezőként viszonyít valakihez, valamely előadáshoz, korábbi színdarabhoz, vagy teljesen új szempontok szerint áll a munkához?
Jó kérdés, a viszonyítás óhatatlan. Tehát, hogyha az ember látott már ilyen előadást, és nem ősbemutatót rendez, akkor valamihez mindenképpen viszonyít, előképekhez. Tehát mi egy hagyományrendszerben működünk, és ez meghatározza a munkánkat. Tehát vagy vitatkozunk előadásokkal, vagy mellé akarunk lépni. Az is biztos előfordul, hogy hasonlítani szeretnénk. Az én nagy előképem az nem ez, azt én nem láttam, azt az előadást, fényképeit ismerem, hanem Giorgio Strehlernek volt az 1980-as évek elején egy frenetikus előadása a Milánói Piccolo Teátróval, amit elhoztak az akkori Nemzeti Színházba, a Hevesi térre. És ez egy gyönyörűséges előadás volt, tehát azt a tudást hozta Budapestre, hogy ugye azt szokás mondani, hogy Brecht munkásságának a középpontjában az az eszmény áll, hogy a néző érzelmi részvétele bevonódása helyett a racionális önvizsgálatot állítsa, hogy ez noha igaz, és noha az ő szövegei ezt kívánják, és eszerint is kell őket játszani vagy közelíteni. Az érzelmi bevonódás, a belső azonosulás, tehát az a folyamat, hogy a nézők általában a történeteket nézik, az nem áll attól olyan messze, mint ahogy Brecht szerette volna, még az ő nagy műveiben sem, és nem véletlen, hogy azokat a műveit játsszák folyamatosan a színházak, ahol ez a kettő nem zárja ki egymást. Tehát Sente, a jó utcalány, aki ennek a színdarabnak a főszereplője, és aki képes arra, hogy az isteneket, akik meglátogatják Szecsuan városát, lássa, tehát jó és nyitott és érzékeny lélek, akár csak Wang, a vízárus, arra jön rá ez alatt az előadás, vagy ez alatt a mese alatt, ez alatt a példázat alatt, történet alatt, hogy ahhoz, hogy ő jót cselekedhessen, tehát az isteni parancsot, a jó tétemények és az emberség parancsát kövesse, ahhoz közben el kell romlania, mert különben elszegényedik, és ezért az ő lénye, az ő személye, a személyisége meghasad, és a saját nagybátyává is válik, és egyszerre lesz egy gonosz, velejéig racionális és pénzelvű kapitalista, miközben egy adakozó, nyitott, szerelmes lány. És hogy ennek a kettőnek a konfliktusa az, hogyan darálja őt le, és vágja, szakítja kettébe, mint a villám, arról szól ez az előadás. Tehát világos, hogy ami ennyire érzelmes történet, az nem lehet pusztán az epikus színház elvei szerint való. No, és ezt a Strehler előadásából akkor meg lehetett érteni, és azóta szeretem én nagyon ezt a színdarabot, természetesen semmiben nem hasonlít rá, sem a külsőségeiben, sem a közelítéseiben, nem csak azért, mert azért alkotó erőm és tehetségem az egyáltalán nem olyan, mint a Strehleri, hanem azért sem, mert az az embernek eszébe se jut, hogy hasonlítson valakire. Csak lefeljebb óhatatlanul az belopózik. No, ezt csak azzal kapcsolatban mondom, hogy összevetésben készül egy előadás. Igen, mindig összevetésben készül, és mindig a különbözés és az eredeti közelítés a vágy vagy a cél. Jó nehéz darab egyébként abból a szempontból, hogy egyszerre mese, egyszerre politikai röpirat, egyszerre groteszk, farsz, túlzó középkorias és európai, keleties és elvileg elrajzolt alakokat hoz elénk, ugyanakkor pszichológiailag akárcsak egy Csehov is közelíthető, és ezek nem csak állandóan együtt vannak, ezek a közelítési lehetőségek, hanem ütköznek is, és a választások néha lehetetlenek. Tehát, hogy a szerelem és a kegyetlenség megmutatása milyen fajta színházi nyelvet igényel, ez tulajdonképpen pillanatonként változik, de mégis muszáj egy olyan egységességnek lenni, hogy a színpadon, ami az előadás saját nyelve, és az előadás egészét érvényesíti. Szóval egy igazi, igazi komoly nagy feladvány. És hát rengetegen is vagyunk benne, 27 szereplő van a színpadon, ami egy ilyen kis színházban igazán megfeszíti a szokott kereteket, de ez csöppet sem baj.
Arról is szól ez a darab, vagy arról is elgondolkodtatja majd a nézőit, hogy tulajdonképpen hogy lehet egyáltalán valamelyest legalábbis jó embernek megmaradni a mai kegyetlen és hát nagyon nehéz világunkban?
Persze, hogy szól, de a világ mindig kegyetlen, mindig mai és mindig nehezen viselhető. Tehát, mint minden mese, vagy minden történet, ez is minden pillanatban, percben elővehető. Semmivel sem rosszabb a világunk, mint mondjuk 42-ben, amikor Brecht Németországba való emigráció közben kínlódott ezzel az anyaggal, és íróasztalfiókba vitte kéziratban kontinenseken keresztül. Az sem volt egy békés és könnyen élhető kor, ez sem egy békés és könnyen élhető kor. Minden esetre ennek a nagy forradalmárnak egy igazi életműve, tehát igazán élvezetes vele foglalkozni. Aztán az sem kihagyható ebből a beszélgetésből, hogy milyen szerepeket ír. Tehát ő színházi ember volt, színházban élt, rendezte, játszotta, élte a saját darabjait, színésznők voltak a szerelmei, a szeretői és a felesége, tehát, vagy legalábbis dramaturgok és színház közeliek, tehát nagyon pontosan tudta, hogy mi az az igény, amit a színpad támaszt ahhoz, hogy egy előadás igazán elragadó legyen, vagy elsöprő legyen, vagy akár ciklonszerű legyen, mint mondjuk nem a mi előadásunk, hanem ez a színdarab. És Tenki Réka játssza a Sóita Sente kettős szerepét, a vízárus szerepét, Znamenák István, a pilóta szerepét, Dóra Béla, Csákányi Eszter, Pogány Judit, Gálfi László játszanak még benne. Roppant érdekes, hogy az isteneket hogyan közelíti egy előadás. Kik ők? A Brecht nagyon különös isteneket írt. Nem valamiféle európai kánon szerint valót, nem is valami létező távol-keleti kánon szerint valót, de minden esetre a saját jelentőségükben vagy hatókörükben kételkedő isteneket írt, akik keresik a jó embert a világon, nem csak azért, hogy megállapítsák, hogy a Föld élhető, hanem azért is, hogy a saját létjogosultságukat igazolják újra és újra. Úgyhogy hát ez is egy roppant izgalmas felület, felemelő és egyúttal fenyegető volt dolgozni.
Egyébként hogy látja, hogy ebben a most már nagyon magas számokat, fertőzöttségi adatokat mutató negyedik hullámban mennyire fél a néző színházba menni, vagy hogy lehet őket mégis arra bírni, hogy látogassák az előadásokat. Ez okoz-e nehézséget most?
A nézőket jó előadásokkal lehet rávenni arra, hogy látogassák a színházat, vagy ha nem jóval, akkor minden esetre sikeressel, ezek gyakran fedik egymást, néha azonban nem. És nagyon meghat mindannyiunkat, hogy a fenyegetettség ellenére, a maszkviselési, nagyon helyes maszkviselési kötelezettség ellenére, a helytelenül hiányzó oltottsági igazolványba való betekintés lehetősége hiányában is jönnek a színházba, és az előadásaink tele vannak. Tehát épp most került a kezembe az októberi látogatottságunk, illetve november feléig, és az 95% környéki, amit egyáltalán nem vártunk. Tehát minket a békeidő hozzászoktatott a folytonos teltházakhoz, a 100% fölötti nézőszámokhoz, és hát tartottunk tőle, hogy félházak lesznek, és képzelje, nem. Kicsit szétdobódott, polarizálódott, hogy mit néznek inkább és mit kevésbé. Tehát amire nem az első nap fogyott el a jegy a múltban, hanem egy hét alatt, az mondjuk néha 70-75-80%-os házat mutat, de amire az első nap fogyott el a múltban, arra most is elfogy egy-két nap alatt, és tele van. Ez a nézők hűségét mutatja, azt mutatja, hogy az embereknek elege van a járványból, a maszkviselésük a fegyelmezettséget mutatja, tehát van egy nagyon erős vágy mindenkiben arra, hogy vége legyen. De hát ezt tudjuk az első perctől kezdve persze. Szóval a néző igazán hűséges, és ha lesz bezárás, nem lehet tudni, hogy lesz-e, ezt mindannyian tudjuk, és mindannyian reméljük, hogy nem. Hogyha a járvány rákényszerít, akkor lesz, és akkor legyen is. Ha nem kényszerít rá, akkor megússzuk. A bezárástól mindannyian nem csak anyagi okból, meg kényelmi okból, hanem most már lelkileg, pszichológiailag is rettegünk, és nagyon-nagyon szeretnénk, ha elkerülhető lenne.
Hát igen, ezt mindannyian reméljük, és egyébként nem akarok előre szaladni, de egy az év vége közelettével, a karácsony közelettével készül-e a színház meglepetéssel?
A színház szokott mindig egy videó, filmecskét készíteni karácsonyra a barátainak és a nézőinek és a Facebooknak. Ezt idén is meg fogjuk csinálni. Egyáltalán nem volt még időm foglalkozni vele. Premier sorja, ezek premierre, tehát egy torlódás van a Covid miatt elmaradt előadások. Mindegyike színpadra akar kerülni. Egy előadás egy idő után élőlény, és önálló akarata van, amit nagyon, nagyon nehéz meggátolni, ami persze nem egy misztikus akarat, hanem a belefektetett munka szeretne kamatozni, nem is feltétlenül csak anyagi értelemben, hanem abban az értelemben, hogy azt érezhessük, hogy helyes, hogy egyáltalán munkálódtunk és dolgoztunk. Úgyhogy nekünk is sorban állnak az előadásaink egy ilyen nagyobb reptéren a repülők kifutópályán.
Pótolni kell és bemutatni, ami elmaradt, és hát nyilván, ha van igény, de akkor nézők is lesznek mindig az előadásokra.
Egyelőre ezt igazolja a praxis. Remélem, tényleg remélem, hogy így is marad, és valójában független műfajtól, tehát volt egy ilyen vélekedés a szakmában, hogy a járvány visszavonul, és újra lehet járni színházba, akkor a könnyen szórakoztató, búfelejtő, a mindennapok gondjából kiemelő darabok kerülnek majd előtérbe, csöppet sem így van. De minden érdekli a nézőinket. Változatlanul. Nagyobb sok egyébként az egész járvány, mint amit ma tudunk róla, amikor az ember a túlélés verkliében és rohanásában van, akkor nem elemez, csak a napokat elemzi és a napi teendőket elemzi, de azok a mélyebbre rakódó rétegek, amik ilyenkor lesüllyednek a fenékre, és a tudatunk aljára, meg az ítélkezésük aljára, meg az életstratégiáinknak az érzékenyebb felületeire, azok még nem mutatkoznak. Évek múlva is meg fogja határozni a gondolkodásunkat, és a színházról való gondolkodásunkat is ez, ami éppen most történik. Zaklatott, különös, rendkívüli szakasz, és mindenkit megterhel pszichológiailag. Tényleg lehet érezni az utcán is. Többről van szó, mint arról, hogy elegünk van, hanem valami benyomásunk van, nagyon távolról, és csöppet sem összehasonlítva, olyasmi ez, mint egy háború. Hát persze ez a színház, aminek az előcsarnokában én most itt a beszélgetés közben fel alá sétálok, ez volt már olyan állapotban, hogy itt az előcsarnokban halott lovak hevertek, amiket a katonák hagytak itt, és a szétlőtt városban is katonák hevertek a jéggel.
Ahhoz képest
hát most
nyilván
nem
sokkal
erről.
Jobban
hát ahhoz képest, így van, ahhoz képest sokkal jobban ez. Várkonyi Zoltán itt ült egy gyertya mellett ebben az előcsarnokban, és írta az akkori Madách Színház műsorát 45. január-februárjában, téli kabátban. Ahhoz képest a helyzet sokkal jobb. De mint egy tapasztalat az emberiségnek, ez biztos, hogy erőteljes. És erőteljesebb, mint amit most gondolunk róla, és hosszabb távú is.